Úgy kezdtem az előbb, hogy bocsánatot kérek, hogy megint elvont témával foglalkozni, kevés konkrétum lesz. A mai alkalommal a nyelvészet fogalmáról fogok egy kicsit beszélni. Lehet, hogy így kevesebbet tudunk beszélgetni is egymással, mert ez nem olyan téma annyira, de ennek ellenére nyugodtan bele lehet bármikor szólni. Azt kérem mindenkitől, hogy a mikrofonját most némítsa le, és akkor kapcsolja be, amikor hozzá akar szólni. De tök jó volt, a múltkor is egész jól lehetett beszélgetni. Jó? Tehát a... Még valaki, nagy zajt hallok valakinek a mikrofonjából. Jó. Gyorsan próbálok haladni, mert azért ez nem annyira izgalmas téma. Tehát a nyelvészetről általában az embereknek elsősorban az jut eszükbe, hogy miért kell, mi a haszna ennek, miért kell ezzel foglalkozni. Egyébként a diákok is, akik erre az előadásra szoktak járni, leginkább erre szoktak panaszkodni, nem annyira a tartalmára, mint arra, hogy nem értik, hogy nekik ez mire lesz jó. Hát azt én sem tudom megmondani, hogy egyes diákoknak mire lesz jó, azon kívül, hogy a nyelvről mindenféle érdekeset hallanak, de azt el tudom mondani, hogy aki ezzel foglalkozik hivatásszerűen, annak mire jó, azok mire használják, hogy miért érdekli őket egyáltalán. A legfőbb dolog, akkor is, hogyha valaki nem vallja be, hogy igazából erre kíváncsi, hanem olyasmiket mond, hogy őt a nem tudom milyen nyelvnek a igerendszere érdekli, ennek ellenére szerintem kimondva, hogy kimondatlanul mindenkit az érdekel, hogy a nyelvi képességünk, az, hogy nyelvhasználatra képesek vagyunk, az egy csomó rejtélyt tartalmaz, abból egy csomó mindenről fogalmunk sincsen, hogy hogy működik, és miért tudjuk megcsinálni. Egy nagyon látványos, nagyon könnyedén alkalmazott eszköz a nyelvhasználatnak a képessége. Az is érdekes, hogy egy nagy része ráadásul nincs a tudatos ellenőrzésünk alatt, tehát tudattalanul is működik. Egy kisebb része tudatos, természetesen valamennyire megszerkeztük a mondandónkat tudatosan, de hogyha lefele minél kisebb egységeket nézzük, annál kevésbé tudatos. Talán még a szavak megválasztásában van némi tudatosság, de már például a hangtanban szinte semmi. Tehát, de ami főleg érdekes, hogy ez egy nagyon bonyolult képesség, amit nagyon, nagyon nagy könnyedséggel alkalmazunk. És ami ezen belül különösen értetetlen, hogy milyen hihetetlen sebességgel tanuljuk meg alkalmazni, körülbelül 3 éves korunkra ezt a rendszer teljes egészében birtokoljuk. Most ezt persze úgy kell érteni a teljes egészében, hogy hát rengeteg szót tanulunk meg később is, de az tulajdonképpen szabad...
Elnézést, hogy beleszólok, múltkor elfelejtettem megkérdezni, hogy van-e olyan felület, ahol föl fogja tölteni a PPT-ket?
Ezt az első körlevélben megírtam, hogy hol van a honlapja a kurzusnak, és ott föl vannak a diák is, meg a felvételek is, a hangfelvétel, képfelvétel, minden.
Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm.
Tehát azt akartam mondani, hogy a nyelvnek a lényegét, a nyelvi rendszert, azt a 3 éves korunkra, többéke persze egyéni változatosság van, de azt tulajdonképpen birtokoljuk, akkor is, hogyha a szókészletben aztán később még nagyon sok változás van, nagyon rengeteg sok minden szót meg kifejezést tanulunk később, de az valamilyen értelemben már nem a nyelvi rendszernek a része, az egy anélkül növelhető állomány, ugye az a szavaknak, a kifejezéseknek az állománya, hogy az érintené tulajdonképpen a nyelvi képességünket. A másik dolog, ami az embereket izgatja, az, hogy elég sok rendellenesség van most a legkülönbözőbb szinteken, tehát akár beszédhibákra, vagy beszédzavarokra is gondolhatunk, de ennél magasabb szintű képességekben is sok olyan rendellenesség van az embereknél, ami vagy szerzett, vagy velük született, de mindenképpen nagyon izgalmas, hogy lehet-e velük kezdeni valamit. mi lehet az okuk, stb. És itt tulajdonképpen az az egésznek a tanulsága, hogy aki igazán érdeklődik a nyelvészet iránt, az az én tapasztalataim szerint valójában az iránt érdeklődik, hogy ha nem is neuronális, tehát idegrendszeri szinten, de meg kellene érteni, hogy hogyan viselkedik az agyunk, hogyan vagyunk képesek elsajátítani és használni ezt a képességet, mert mindenki abban reménykedik, hogyha a nyelv működését vagy a nyelvhasználat működését megértjük, akkor ehhez kerülünk valahogy közelebb. És aztán vannak ilyen apró pénzre váltató gyakorlati alkalmazásai a nyelvészetnek, ezeket csak felsorolom, ezek is érdekesek az emberek számára, hogyha ezzel ebbe az irányba indulnak el. Az előző oldalon elmondottak, azok ilyen általánosabb érdekességek, amik izgatják az embereket, ezek meg konkrétabb problémák, amik az embereket érdeklik. Például az, hogy lehet-e hatékonyabban, gyorsabban, kellemesebben nyelvet, idegen nyelvet tanulni, tanítani. Ez nyilvánvaló egy nyelvészeti kérdés, akkor is, ha maga a nyelvoktatás az persze nem az, de az, hogy miért lehet bizonyos módszerekkel sokkal könnyebben tanulni, és másokkal nem, az egy nyelvészeti kérdés tulajdonképpen. És a maradék, amiket el fogok még mondani, azok tulajdonképpen mind az információ technológiához kapcsolódnak. Nyilván ez a manapság a legszélesebb terület, ahol a nyelvészetet használnak, meg úgy minden más tudományt is egyébként. Akik például nyelvészet szakosok és hozzánk járnak, azoknak a többségük a végzés után ilyen területen helyezkedik el, mert ez az a hely, ezek azok a területek, ahol egyébként nagy a kereslet is, tehát nem csak az, hogy itt lehet dolgokat csinálni, hanem tényleg csinálnak is. Most a legegyszerűbb, amikkel szembe kerülünk, persze ezek a ilyen egyszerű eszközök, mint a helyesírás ellenőrzés, de aztán vannak bonyolultabbak, például az, hogy lehessen adatbázisokat természetes nyelven kezelni, és ne kelljen bonyolult nyelveket megtanulni erre a célra, meg számítógépes ismereteket. Egy kicsit ehhez hasonló, egy picit magasabb szintű probléma, de tulajdonképpen ezen alapul az, hogy természetes nyelven lehessen ügyintéző, hát automatikus ügyintézővel, tehát egy gépi ügyintézővel beszélgetni. Ez egy csomó helyen már működik is, hogy repülőjegyeket, vonatjegyeket lehet venni. Úgyhogy természetes nyelven beszélgetünk egy géppel. Aztán ennek az alacsony szintű előfeltétele tulajdonképpen az, hogy felismerjék, ahogy a gépi úton föl lehessen ismerni, hogy valaki mit mond, illetve tudjon olyan hangot produkálni a gép, ami utánozza azt, hogy mi beszélünk. Tehát ez a hangtani szinten beszédfelismerés és létrehozás, ez egyébként elég jól áll, ez talán a legjobban álló része ezeknek az alkalmazásoknak. És végül, ezt csak a legvégére írtam oda, hogy a gépi fordítás erre nagyon sok energiát fordítanak, rengeteg helyen kutatják, és nem állnak vele olyan nagyon jól. Persze mindannyiunknak van tapasztalata, nyilván próbáltuk már, hogy nagyjából persze már egész jó fordításokat tudnak ezek a programok készíteni, de tudjuk azt is, hogy a részletekben viszont nagyon el tudnak tévedni ezek a fordítók, és lehet, hogy ez már gyakorlati célokra nem olyan nagy baj, ez már elmegy, mert kézzel ki lehet javítani, de pontosan az, hogy miért tévednek el a részletekben, az sokszor a nyelv működésének a lényegével kapcsolódik össze, és ezért hát igen nagy energiákkal kutatják, hogy hogy lehetne még tökéletesebbre csinálni a gépi fordítást. Például olyasmire gondolok, hogy mennyire tudja számításba venni a fordító az elhangzásnak a környezetét, hogy mi volt előtte, hogy milyen szituációban mondták, stb. És erős a gyanúm nekem, és szerintem másoknak is, hogy ezeket a problémákat majd igazán csak akkor lehet megoldani a gépi fordításban, hogyha tényleg intelligens lesz az a rendszer, ami fel. Tehát nem egyszerűen csak nyelvet tud, hanem intelligens is, mint ahogy mindenki, aki emberi nyelvet beszél, az egyébként intelligens is a valóságos életben. A nyelvészetnek különféle ágai vannak, amikkel nem fogok végigmenni, ez olyan, amúgy sem nagyon szeretem, amikor egy valamilyen tárgyról beszélve mindig úgy kezdik, hogy milyen fajtái vannak, de mégis valamennyit kell róla mondanom, hogy mik a fő ágai a nyelvészetnek, mert ebben nagyon sok félreértés van. Talán azzal kezdem, amivel én is foglalkozom, azt úgy hívják, hogy általános nyelvészet, vagy más néven elméleti nyelvészet, ezek tök ugyanazt jelentik. És ennek az a lényege ennek a fajta nyelvészetnek, hogy azt kutatja, hogy milyen általános sajátosságai vannak az emberi nyelveknek, mik azok a tulajdonságok, amik minden emberi nyelv szerkezetére, struktúrájára jellemzőek. Mindjárt fogok mutatni egy példát, mert ez így elsőre nyilván nem világos, hogy miért lennének az emberi nyelveknek egyáltalán ilyen általános sajátosságai, hiszen rettentő különbözőek az emberi nyelvek, de az az igazság, hogy a különbségek a nyelvek között nem tudnak bizonyos mértéknél nagyobbak lenni. Hát persze, hogy a szókincs az iszonyúan eltérő tud lenni, teljesen különböző is tud lenni, tehát olyan, egy véletlenül sincs közöttük közös szó, még ez is előfordulhat, de nem ilyen eltérésekre kell gondolni, mindjárt mondom a példát. Vannak olyan eltérések, amiknek nagyon szoros határai vannak, nagyon súlyos feltételei vannak, milyen eltérés az, ami már nem képzelhető el. Ezt egyébként ilyen formában nem fogom kérdezni a vizsgán, meg ilyesmi, csak azért jó tudni, hogy ezt a célkitűzését az általános nyelvészetnek, ezt Wilhelm von Humboldt állította fel, tehát ő mondta ki nagyjából ezekkel a szavakkal, hogy a nyelvészeknek azzal kell foglalkozniuk, hogy mennyire bírnak egymástól egyáltalán eltérni az emberi nyelvek, és mi az, amiben nem tudnak eltérni. És akkor ígértem, hogy mondok rá egy példát, hogy mégis miféle dolgok azok, amik tényleg teljesen általános tulajdonságok. És az az érdekes, hogy most egy példát mondok ugyan, de a legtöbb példa az ehhez nagyon hasonló szerkezetű, tehát hogy csak azért akarom elmesélni, hogy lehessen látni, hogy nem egyszerűen olyan sajátosságokra gondolunk, ami úgy kezdődik, hogy minden nyelvben így és így állnak a dolgok, mert erről ilyenről nagyon kevés, vagy talán semmilyen nincsen, ami így hangzana, hanem úgy hangzanak ezek az általános tulajdonságok, hogy ha egy nyelvben ez és ez van, akkor abban valami más is van. Nem tudom, mennyire világos ez. Tehát olyan törvényszerűségek azok, az általános törvényszerűségek, amiket a nyelvekről mondani lehet, amik ilyen ha, akkor alakú állítások, hogy ha ilyen van, akkor olyan is van egy bizonyos nyelven. És akkor ilyen alakú ez a példa, amit most mondani fogok, ami azzal függ össze, hogy a különböző hangsorok a különböző nyelvekben mennyire jelöltek, ez a szakifejezés erre. A jelöltséget úgy kell érteni, hogy kitüntetettség vagy furcsaság, az ellenkezője jelöletlen, az ugye, amit banálisnak, vagy nagyon gyakorinak tartunk. Nagyjából összefügg a gyakorisággal egyébként, tehát ami jelölt, az ritkább, ami jelöletlen, az pedig sokkal gyakoribb. És a különböző hangsoroknak az emberi nyelvekben eltérő jelöltsége van, eltérő gyakorisága van, és ezt most így fogom vázlatosan felírni. A C, ugye a konszonánsnak a rövidítése, a másolhangzó, a V-vel szoktuk jelölni a magánhangzót, mint vokális, és azt látjuk, hogy minél összetettebb egy szótag, ugye a hangsorok azok ilyen szótagokra lebonthatók, minél bonyolultabb egy szótag, annál nagyobb a jelöl, ez a nagyobb jel mutatja a jelöltségének a mértékét. Tehát ugye az első CVVC, ezt úgy kell kiolvasni, hogy egy zárt szótag, amiben vagy hosszú magánhangzó van, vagy két magánhangzó. Ugye? Tehát olyan, mint a rúd, vagy a riad például. Vagy ugyanilyen a második helyen levő CVCC, az egy extra zárt szótag, tehát két más hangzóra végződik, de rövid magánhangzó van benne. Ezek jelöltebbek és ritkábbak, mint a sima zárt szótag rövid magánhangzóval, vagy még kevésbé jelölt a nyílt szótag hosszú vagy dupla magánhangzóval, és a sor végére raktam a nyílt szótagot egy rövid magánhangzóval, tehát olyanokat, mint a ma meg a fa. Ezek a legjelöletlenebb, és akkor most meg kéne mondanom, hogy mit is értünk, azon kívül, hogy már mondtam ilyen nagyon vázlatosan, hogy összefügg a gyakoriságával, de ennek van egy egészen pontos értelmezése annak, hogy mit nevezzünk jelöltnek, meg jelöletlennek. És most jön ez a bizonyos ha-akkoros állítás, hogyha egy nyelvben előfordul egy jelöletlenebb változat, akkor egy jelöltebb változat, akkor a jelöletlenebb változatok is mind előfordulnak. Tehát például a magyarban vannak ilyen zárt szótagok, ilyen extra nehéz zárt szótagok, mint amik a sor elején állnak, mint a rúd meg a riad, amit említettem, vagy mint a tart például, ugye ez a második eset, rövid magánhangzó és két másolhangzóra végződik. És mivel vannak ilyenek amik a bal szélén vannak és igen jelöltek, ezért biztosak lehetünk abban, nem lehetne egy olyan magyar nyelv, nem létezhetne, amiben akkor az összes többi fajta szótagra ne lenne példa. És látjuk is, hogy van, hiszen a magyarban az egyszerűbbek is vannak. Aztán vannak olyan nyelvek, ahol ez a nagyon összetett szótagfajta nem létezik, hanem csak egy sima, mondjuk egy sima rövid zárt szótag azért az létezik, olyan szavak, mint a bot mondjuk, és akkor tudjuk, hogy viszont akkor a két nála jelöletlenebbnek is léteznie kell, és így tovább. Ugye az extrém eset az, és ebből az ábrából, ebből az állításból az olvasható ki, hogy ezek szerint lehet olyan nyelv, amiben csak nyílt szótagok vannak, csak rövid magánhangzóval, és semmi más fajta szótag nincs, hiszen ez a legjelöletlenebb. Ha ilyen van, akkor semmilyen másnak nem kell, hogy legyen, és valamennyire az a jóslat is benne van ebben, ezt szokták a tudományban használni, ezt a szót, hogy jóslat, tehát ha ezt az állítás igaz, akkor elkötelezzük magunkat a másik mellett, hogy az a jóslat is igaz, hogy léteznek, lehetnek olyan nyelvek, amikben kizárólag nyílt, rövid szótagok vannak, tehát csak olyanok, mint a fa meg a ma. És akkor, ha nagyon utána nézzünk, akkor látjuk, hogy tényleg létezik ilyen nyelv. Ritka persze, mert ez is egy szélsőséges fajtípus. Ritka, de léteznek ilyen nyelvek. Talán a legismertebb ilyen nyelv, amiről mindenki hallhatott, az a hawaii nyelv, amit Hawaii szigetén beszélnek, és az ausztronéz, jól mondom? Régen úgy hívták, hogy maláj-polinéz nyelvcsalád, most valahogy másképpen hívják. Szóval a lényeg az, hogy abban a nyelvcsaládban tartozik, és tényleg csak, tehát ahogy leírják az ország nevét, hogy Hawaii, az tulajdonképpen négy szótag. Hawaii, és mind a négy szótag rövid, és mind a négy szótag nyílt, de bármilyen más hawaii nyelvű szót veszünk, az mind csupa rövid nyílt szótagból fog állni. Tehát, hogy létezhet ilyen, aminél csak a legegyszerűbb van, de hogyha létezik az illető nyelven egy bonyolultabb szótag, akkor ennek az egyszerűbbnek is kell léteznie, ha létezik még bonyolultabb, akkor az összes nála egyszerűbbnek kell létezni, és így tovább. Tehát ilyen jellegű állítások azok, amiket a nyelvekről általában elmondhatunk, és a legtöbb ilyen állítás az valamilyen fajta jelöltségre vonatkozik, és ehhez eléggé hasonlít, tehát valamilyen skálát állít föl, jelöletlentől a jelölt felé haladva vagy fordítva. És egyébként ezt azt hiszem, hogy ilyen nem szoktam a tesztben kérdezni, csak megint elmondom, hogy ezeket úgy hívják. Egyrészt az ilyenfajta állításokat univerzálénak hívják, vagy egyetemes sajátosságnak, és az ilyen ha-akkor típusúakat, azokat implikációs univerzálénak szokták nevezni. Az implikáció az ennek a ha-akkoros állításnak a idegen elnevezése, latinos elnevezése. Tehát az általános nyelvészet az ilyenekkel foglalkozik, és ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ilyen implikációs univerzálék megtalálásával, de természetesen ez nem ennyire egyszerű, más feladatai is vannak, de ha szigorúan ehhez a Humboldt-féle programhoz tartjuk magunkat, akkor ez lenne az igazi célja, hogy megtalálja ezeket a legeslegáltalánosabb tulajdonságokat. És akkor nagyon röviden vannak persze másféle nyelvészeti disziplinák is az elméleti nyelvészeten kívül. Például vannak, akik egyes nyelvek nyelvtani rendszereit tanulmányozzák, de akik ilyennel foglalkoznak, mondjuk, hogy egész életében, ha nem tudom én, általában nem egyetlen nyelv, hanem kisebb egymással rokon vagy egymással közeli kapcsolatban levő nyelveket szoktak tanulmányozni, tehát rengeteg ember van például Magyarországon, aki uráli nyelvekkel vagy finnugor nyelvekkel foglalkozik. Van olyan, aki az egész életét egy, nem tudom én, csak a spanyol nyelvrendszerének szenteli. Igen, de akik ilyennel foglalkoznak, természetesen azok is ezekre az elméleti nyelvészeti alapokra támaszkodnak, ugyanazokat a terminusokat, szakifejezéseket használják, mint az általános nyelvészek. Tehát az valamennyire az alapja ezeknek a speciálisabb tanulmányoknak. Aztán van olyan nyelvészeti stúdium, természetesen, ami más tudományokat segít. Itt leginkább a történelem és a régészet jön számításba. Egyszerűen azért, mert akik nyelvek történelmével és egymással való kapcsolataival, korábbi kapcsolataival foglalkoznak, azok sok mindent tudhatnak arról, vagy ebből sok minden kiderülhet arról, hogy a különböző népek korábban milyen kapcsolatokban álltak egymással, milyen kulturális kapcsolatokban álltak egymással, mert ezek a nyelvi kapcsolatok nagyon sokat elárulnak erről. Természetesen a legfeltűnőbb az a szókölcsönzés, ugye, tehát a szavak átvétele, az a legfeltűnőbb jele annak, hogy ilyen kulturális kapcsolat van, és rendszeresen az fordul elő, hogy a szavak átvétele egy bizonyos kulturális mezőhöz kapcsolódik, vagy egy bizonyos típusú jelentéskörhöz tartozik. Ez nagyon könnyű még a magyar esetében is belátni, hogy egy bizonyos időszakban, egy bizonyos nyelvtől bizonyos típusú szavakat vesz át egy nyelv, és akkor lehet következtetni az ő kulturális kapcsolatait. Most hirtelen az jut eszembe, hogy a magyar például a szláv nyelvekből egy bizonyos időszakban, mert több időszakban is volt persze ilyen átvétel, de a honfoglalás után honfoglalást közvetlenül követő időszakban a szláv nyelvekből a földműveléssel kapcsolatos szavakat vette át tömegesen a magyar nyelv, plusz az egyházzal kapcsolatos szavakat, és hát ebből lehet következtetni, vagy ez megerősíti azt, amit egyébként is tudunk, hogy itt a kulturális kapcsolatok a magyarok és a szlávok között, azok a földművelés, letelepedett stílusú földművelés és az egyházzal voltak kapcsolatban. És akkor vannak határtudományok, amikre végképp nem fogok külön kitérni, ezeket onnan lehet megismerni, hogy ilyen összetett szavakkal jelölik őket, és még lingvisztikára végződik, tehát a szociolingvisztika például azzal foglalkozik, hogy milyen társadalmi problémák vannak a világ legkülönbözőbb tájain, amik valahogy a nyelvi nyelvhasználattal függnek össze. Itt ilyesmikre kell gondolni, kétnyelvűség, nyelvi jogok, olyan konfliktusok, amiknek valami nyelvi alapja van, és így tovább, és így tovább. Vagy a pszicholingvisztika az azzal foglalkozik, hogy vajon a lelki működésünk, az agyunkban folyó, nem tudom én, folyamatok hogyan függnek attól, hogy a nyelvhasználat során milyen természetűek. Ugye egyébként a neurolingvisztika az nagyon hasonló ehhez, tulajdonképpen a módszertanában különbözik, mert a pszicholingvisták, tehát akik pszicholingvisztikával foglalkoznak, azok elsősorban ilyen mindennapi nyelvhasználati megfigyelésekből, meg kísérletekből indulnak ki, és csak azt nézik, hogy hát hogy mondjam, nem néznek bele a szervezetünkbe, amikor beszélünk, hanem csak ilyen nagyon egyszerű méréseket folytatnak, reakcióidőket mérnek, meg szemmozgás, meg ilyesmit. Ezzel szemben a neurolingvisztika az az idegrendszerünk működését figyeli a nyelvhasználat közben, tehát ott mindenféle képalkotó eljárással, meg elektródákkal, meg én nem tudom mikkel figyelik, hogy mi történik az agyunkban, amikor beszélünk. Na jó, még a rendkedvéért felsorolom, hogy nyelvvel persze sok mindenki foglalkozik, anélkül, hogy az nyelvészet lenne, vagy nyelvhez érintőlegesen kapcsolódó dolgokhoz, hát tulajdonképpen egy nyomdász is mondhatja, hogy neki nagyon sok dolga van a nyelvvel, de mégsem soroljuk a nyelvészet körébe, amit csinál, mert nem támaszkodik a nyelvészetnek semmilyen, különösebben a nyelvészetnek semmilyen eredményére, tehát ő nem, még alkalmazásnak sem mondható mondjuk a nyomdászat. De amivel a leginkább bajba szoktak lenni az emberek, és itt össze szokták keverni a nyelvészettel, mint tudománnyal, az úgynevezett preskriptív célú nyelvészkedés, aminek ugye preskriptív azt jelenti, hogy előíró, tehát az a fajta nyelvészkedés, amikor hát előíró céllal valamilyen módon egy nyelvhasználatot alakítani próbálják. Ennek van egy teljesen pozitív és hát, hogy mondjam, nagyon, nagyon hasznos része, amikor az iskolában például az ember nyelvhasználatát próbálják pallérozni, vagy a nyelvi illemtan, hogyha felnőttekről beszélünk, fölkészítenek embereket arra, hogy szebben beszéljenek, mondjuk szónoklatra tanítják őket, vagy színészetet tanulnak, vagy stb. Tehát ez mind preskriptív, ez azt jelenti, hogy mind megpróbálja alakítani valakinek a nyelvhasználatát, hogy az valamilyen szempontnak megfeleljen. És van egy olyan, ami sokkal kevésbé pozitív, vagy sokkal kevésbé, én legalábbis sokkal kevésbé tartom pozitívnak, és amit úgy szoktak hívni, hogy nyelvművelés, ami egy ilyen tévhiten alapul, hogy vannak a nyelvben változó. Tehát itt a nyelvművelésnek az a lényege, hogy nem valakinek a nyelvhasználatát próbálják, hogy mondjam, valamilyen igényekhez igazítani, és hogy alakítgatni, hogy jobban megfeleljen valaminek, hanem ők a nyelvet próbálják meg alakítgatni, általában teljesen hiába valóan egyébként nem lehet nagyon beleavatkozni. a nyelv életébe. Azon a babonán alapul, hogy vannak olyan változások, ugye, mert mindig változásban vannak a nyelvek, hogy vannak olyan változások, amik valahogy rossz irányba mennek, és akkor azok károsak, és valahogy meg kéne próbálni azokat, nem tudom én, azokat megakadályozni, vagy visszacsinálni. Természetesen általában nagyon naív igyekezet, és nem szokott sikerrel járni. Mit tudom én, olyan példákra kell gondolni, hogy vannak, akik küzdenek az idegen eredetű szavak használata ellen. Az idegen szavak átvétele a nyelvekben az egyik legközönségesebb, legbanálisabb folyamat a világon. Talán ez a leggyakoribb fajta változás a nyelvekben, hogy átvesznek egymástól szavakat. Ha valaki ezt károsnak minősíti, az teljesen tudománytalan, hiszen soha sehol nem láttuk, hogy ez bármiféle kárt okozna, és akkor megpróbálja rábeszélni az embereket, hogy ahelyett, hogy kölcsönszót használna, próbáljunk meg magyar eredetű szót használni, egy totál értelmetlen vállalkozás szerintem. Ráadásul a kölcsönzés például, ha már itt tartunk, annak általában megvan a jó oka, azért szokottak a nyelvek más nyelvektől kölcsönszavakat átvenni, mert azok valami olyasmit jelölnek, amire korábban nem volt szó, vagy legalábbis abban az árnyalatban, abban a stílus árnyalatban. Mondok egy példát, amivel nemrég találkoztam, valaki kérdezte, hogy hát van olyan ige, hogy kommentál, ez egy latinos ige, ugye ezzel az álvégződéssel, persze nem igazi magyar, hogy mondjam, öröklött szókincs része, hanem latinos, és akkor megkérdezte tőlem valaki, hogy akkor miért kell egy másik ige erre, hogy kommentál? Miért nem jó nekünk az, hogy kommentál? De hát nyilvánvaló mindannyian tudjuk, hogy ez két... A kommentálnak sokkal általánosabb az értelme, a kommentel az egy sokkal szűkebb értelmű valami, az ugye ez ilyen szociális médiában, webes helyeken, ahol megengedik, hogy az ember valamit oda hozzáfűzzön, azt, tehát ez egy sokkal speciálisabb, és oda ír valamit, azt hívják kommentelnek. Ami egy sokkal speciálisabb használat, mint a kommentál, és ha ilyen speciális használatra a nyelvek behoznak új szavakat, és ez nagyon-nagyon gyakran kölcsönzéssel megy, hát akkor az tök természetes folyamat, aminek semmi értelme útját állni, vagy megakadályozni, vagy helyteleníteni, vagy bármi ilyesmi. Jó, akkor a maradék időben, hogy ez így mind világos, és megpróbáltam ledarálni azt, hogy mi is az, hogy nyelvészet, nem biztos, hogy ezzel mindenkinek fölkeltettem a vágyát, hogy nyelvész legyen, ahhoz valószínűleg jobb, hogyha többet beszélünk róla majd a fél év során, hogy igazán meg lehessen kedvelni ezt a dolgot, mert azt, hogy én most így röviden ledarálom, hogy mit jelent a nyelvészet, az nem biztos, hogy attól ez ilyen nagyon vonzó lesz, de hát muszáj ezt azért egyszer elmondani. És a maradék időben pedig arról fogok beszélni, és megint sajnos én fogok valószínűleg csak beszélni, mert erről nagyon sokat vitatkozni nem lehet, az, hogy a nyelvről, a nyelvészeten belül meg persze sokáig nem volt ez egy különálló tudomány, hanem inkább filozófusok, meg hasonlók foglalkoztak a nyelvvel. Úgy a történelem során miféle nézetek alakultak ki a nyelvről? Hogyan nézték az emberek a nyelvet? És ez hát egészen nagyon durván leegyszerűsítve fogok csak erről beszélni, tehát nem megyek én bele ennek a történetébe igazán részletesen, csak ilyen nagyon nagy korszakokat megpróbálok, vagy nagyon nagy áramlatokat megpróbálok elmondani, mert ezek érdekesek, és hát érdekes összehasonlítani azzal, hogy manapság hogy gondolunk a nyelvre, vagy mit mondanak nekünk róla, vagy magunktól mit gondolunk róla. És kezdem rögtön, mindig ugye időrendben szokták ezt mondani, és kezdjük a legelején, a klasszikusat itt úgy kell érteni nagyjából, hogy ókori, de valójában ez érvényes volt a középkor során is végig, és az újkor nagy részén is, tehát ez egy hihetetlenül hosszú szakaszra vonatkozik, amit klasszikus elfogásnak neveznek, és ahogy a nyelvet tekintették, de tényleg az ókorból örököltük ezt a felfogást, és igazából bizonyos szempontból még most is dívik, még most is elterjedt. Szerintem a magyar iskolákban, az iskolai nyelvtannak nevezett tantárgyban még nagyon-nagyon érezhető ennek a klasszikus felfogásnak a hatása. Mi jellemzi ezt az óriási, iszonyatosan hosszú, tehát ha belegondolunk egy ilyen 2000 éves vagy még több hagyomány, gondolat vagy filozófiai szinten az jellemző, amit univerzalizmusnak szoktak nevezni, ezt muszáj ismerni, ezt a szót, ezt szerintem még a tesztekben is szokott szerepelni, nyelvi univerzalizmusnak hívják. Ez egyfajta felfogása annak, hogy hogy viszonyul a nyelv a gondolkodásunkhoz, és az a lényege, hogy a nyelv tükrözi azt, hogy gondolkozunk, tehát minden nyelvnek az alakja, a szerkezete, az a gondolkodásunk szerkezetének felel meg. Mi mondatokban, állításokban gondolkozunk, és a mondatok azok pont, a nyelvi mondatok azok pont olyanok, mint ahogy a fejünkben elgondoljuk őket. És mivel a gondolkodás az egyforma az egész emberiségben, nincsenek eltérően gondolkozó népcsoportok, vagy legalábbis nem tapasztalt ilyet soha senki, ezért a nyelvek közötti különbségek lényegtelenek, jelentéktelenek, esetlegesek, nem pedig lényegi különbségek, hanem hát csak ilyen felszíni, történeti véletlenek tulajdonképpen, amivel a nyelvek különböznek. Alapvetően a nyelvek igazából egyformák. Ez a klasszikus felfogás, ami egyébként tényleg onnan ered, ez a, most, hogy kicsit rossz májú legyek, hogy a ugye ezt az ókorban a görögök, meg a néhány ilyen filozófia iskola kitalálta, tulajdonképpen onnan is ered, hogy nem ismertek ők ám sokféle nyelvet. Tehát a saját anyanyelvükön kívül alig ismertek másik nyelvet, sőt nem is tekintették. Tehát amit a görög nyelvterület közelében mások beszéltek ott, azokat barbároknak tekintették, és a barbár az azt jelentette, azt hiszem, vagy most úgy tudom, hogy görögül, hogy hát ez csak úgy blablázik, hogy nem igazán beszél emberi nyelven. Tehát nagyon, nagyon kevés nyelvet ismertek, és akkor olyan könnyű olyasmit kijelenteni, hogy hát minden nyelv nagyjából egyforma. Ráadásul ugye később a rómaiak már persze nem csak a görögöt ismerték, hanem a latint is, de ezek közeli rokon nyelvek, és nagyon hasonló a szerkezetük. Tehát ők még mindig bátran mondhatták, hogy minden nyelv egyforma, hiszen csak néhányat ismertek. Na jó. A klasszikus, a nyelvtani szempontból a klasszikus felfogást, ez a bizonyos grammatika nevű dolog jellemzi, így hívták eredetileg azt, amit az iskolában tanítottak már az ókoriban, mondjuk az időszámítás előtt néhány évszázaddal a görög gyerekeknek. Ez volt a tantárgynak a neve. Igen ám, de grammatikán nem nyelvtant értettek valójában, hanem ottan szövegeket olvastak tulajdonképpen, és szövegeket elemeztek nyelvi szempontból. Ez az ókori grammatika, ez arra az nagyon jellemző, hogy nagyon szóközpontú. Mindennél a szó a fő elem, minden nyelvi forma, mondat és így tovább, a szavakból áll, így fogták fel a dolgot. Ezt a nyelvészek ma már egyáltalán nem így gondolják, hiszen a szavak még további részekből állnak egyrészt, másrészt a szavak is alkotnak nagyobb egységeket, amik szószerkezeteknek hívjuk például, és egy mondatotban már egy mondatra inkább azt mondják, hogy szószerkezetekből áll, és nem szavakból. Egyébként az iskolai nyelvtan az például ilyen szempontból még sokkal közelebb áll ehhez a görög felfogáshoz, hogy azt tanítják nekünk, hogy szavakból állnak a mondatok. Persze a szavak hangokból vagy betűkből állnak, és a mondatokat a szavakból alkotunk szabályos segítségével. Hát ezt ugye mindannyian ismerjük, ezt a felfogást az iskolából. Ennyi körülbelül ez a felfogásuk a nyelvtanról. Jelentéstanra pedig az jellemző, hogy igazából jelentéstannal nem foglalkoztak, inkább logikával foglalkoztak az iskolában, meg retorikával persze, de amit a jelentéstanról mondtak, az körülbelül olyan nagyon-nagyon egyszerű, vagy most leegyszerűsítek 2000 év, leegyszerűsítem 2000 évnek a különböző nyelvről szóló írásai, de most én kifejezetten arra gondolok, hogy az iskolában mit tanultak erről. Hát körülbelül az iskolában azt mondták, hogy a szavak fogalmakat jelölnek, a mondatok állításokat jelölnek, és körülbelül így áll össze a mondatjelentés a szavak jelentéséből, hogy a fogalmakat összekapcsolják a mondatok. Ami hát nem egy nagyon gazdag jelentéstani felfogás. Hát, ha hozzáveszem a retorikát, akkor persze igen, még különböző költői eszközökkel is foglalkoztak, retorikai eszközökkel, amik persze jelentéstani jellegűek, de igazából külön jelentéstannal egyáltalán nem foglalkoztak. Nagyon érdekes, hogy ezek, azt mondtam, hogy csak néhány nyelvet ismertek, és azok is egymás közeli rokonai voltak, és ráadásul ezek elég sajátos nyelvek voltak. tudnélik ragozó nyelv, ugye a latin is, meg a görög is, de a ragozásban hát a képzéssel nem nagyon foglalkoztak, a szóképzéssel, és a toldalékok a ragozáson inkább ilyen esetragokat, meg igei ragokat értettek, és azt gondolták, hogy ezek a ragok hát csak arra valók, hogy a mondatba fűzést segítik. És egyébként maga az eset szó is innen származik, hogy ez csak egy ilyen esetleges valami, amit rá kell rakni a szóra. Ehhez tudni kell, hogy persze görögül meg latinul az esetragnak más funkciói voltak, vagy más funkciói is voltak, mint a magyarban. Tehát ugye ilyen, hogy ban-ben, ilyen jellegű esetragok nem voltak a görögben meg a latinban, hanem az úgy volt, hogy volt egy elöljáró szó, plusz egy esetragos fönő, és ezek együtt fejezték ki azt, hogy valami ben. Ugye? Tehát latinul az in előjáró szó, és utána a főnév egy bizonyos esetben állt, és akkor ezek együtt fejezték ki azt, hogy valamiben. Tehát ilyen értelemben az esetragasznak tényleg kevesebb szerepe volt, mint mondjuk egy magyar esetragnak. De a lényeg az, hogy például ebből az időből származik az a dogma, hogyha egy szó ragozva van, akkor az igazán nem változtat azon a szón, annak ugyanaz marad a szófaja, ezt ismerjük az iskolából, ezt a felfogást. Tehát tulajdonképpen ez a klasszikus felfogás ezekből a szempontokból nagyjából megmaradt. A görög iskoláktól a mai iskolákig van egy ilyen folyamatosság ebben a felfogásban. Nagyon jellemző erre a klasszikus felfogásra az, hogy normatív. Tehát a normatívon azt értjük, hogy az a leírónak az ellentéte tulajdonképpen. Tehát a leíró hozzáállás az azt jelenti, hogy elmondjuk, hogy milyen valami. Leírjuk, hogy ez a nyelvi rendszer az ilyen és ilyen. A normatív hozzáállás az pedig az, hogy milyennek kell lennie. Hogyan kell szép görög mondatot alkotni, nem pedig az, hogy hogyan néznek ki a görög mondatok. Ehhez tudni kell, hogy... Ugye rég mondtam már az előbb, hogy igazából szövegolvasásról szólt ez a grammatika óra, tehát elővették a régi szerzőket, és azoknak a szövegeit olvasták. És azért volt normatív, mert az volt az elképzelés, hogy mindenkinek illik úgy fogalmaznia, hogy a régi nagy szerzők fogalmaztak. Ezért olyan egyértelmű szabályokat próbáltak megfogalmazni, amit aztán majd követni lehet, be lehet tartani. Tehát a nyelvtan egy ilyen szabályzatszerű valami, nem pedig, ahogy ma elképzeljük, ahogy ma minden nyelvész elképzeli a világon, a szabályok azok azon alapulnak, hogy megfigyeljük, hogy az emberek hogyan beszélnek, és milyen szabályszerűségeket követnek. Tehát ez egy inkább ilyen szokásrendszernek fogja fel a nyelvet, míg ez a klasszikus felfogás egy szabályzatszerűnek fogja fel a nyelvet. Sajnos egyébként ez is érezhető még a mai iskolai oktatásban. És hogy mi, ugye ezt mondtam az előbb, hogy azért szabályzatszerű, mert kitűzték célul, hogy mindenki a régi szerzők nyelvét, nyelvhasználatát próbálja meg elsajátítani. Nem mintha aztán arra az életben olyan sok szüksége lett volna, tehát a grammatikát, mint tantárgyat feltettem az ókorba, és utálták a gyerekek. Hozzá kell tennem azt is, hogy általában, amikor beült egy gyerek az iskolába, és grammatikát tanult a görögöknél, vagy akár a rómaiaknál, akkor egyrészt nagyon könnyen lehet, hogy nem is az anyanyelvén, nem is az anyanyelve volt a görög vagy a latin. Hát ugye rengeteg, ugye nagy birodalmak voltak, hogy rengeteg idegen ajkú más anyanyelvű élt. De ezért ez az egész klasszikus grammatikai oktatás, ez egy kicsit ilyen idegen nyelvtanítás jellegű is volt. És ezt is megörökölte egyébként a magyar iskolai hagyomány. A 18. század végén, mikor az első magyar nyelvtankönyvek megjelentek, akkor még a magyar osztályokban, hát jócskán többségben, vagy egy átlagos magyar osztályban többségben voltak valószínűleg az idegen anyanyelvek, tehát igazából idegen nyelvtanítás is volt a funkciójuk. Tehát egyrészt lehet, hogy nem is az volt az anyanyelvük, és másrészt, ami talán még drámai, vagy hasonlóan drámai legalábbis, az az, hogy ha görög volt az anyanyelvük mondjuk a kis görög diákoknak, vagy latin volt a kis római diákoknak, akkor sem az a nyelvváltozat, az a nyelv, amit egyébként tanulniuk kellett szegényeknek. Tehát itten ezer évek teltek el, aközött, hogy a nagy szerzők megírták a nagy híres műveiket, és azután, hogy beültek a gyerekek az iskolába, és ezeket tanulmányozták. De konkrétan a görög az első görög nyelvtanoknak, amikor iskolai nyelvtanok megjelentek néhány száz évvel az időszámításunk előtt, azok ugye ógörögül, homérosz nyelvéről szóltak, a gyerekek, akik az iskolába ültek, azok pedig a koiné nevű görög nyelvet beszélték, ami sokkal inkább hasonlít a mai új görökhöz, mint a, hát lehet, hogy most egy kicsit eltúlzom, de nem, azt hiszem, lehet ezt mondani, hogy sokkal jobban hasonlít a mai új görög nyelvhez, mint homérosznak a nyelvéhez. Tehát rettenetesen nehéz volt nekik a régi szerzők nyelvtanát, szókincsét, és egyáltalán nyelvhasználatát megtanulni. A normativitás egyébként erre a jelentéstani részre is valamennyire kiterjeszthető, mert mondtam, hogy a jelentéstant inkább logikával foglalkoztak, amikor mondatok jelentéséről beszéltek, és ott is az volt, hogy hogyan fogalmazzuk meg úgy az állításainkat, hogy abból helyesen lehessen következtetéseket levonni. Tehát ez is egyféle normativitás, itt is egy normativitás uralkodott. Még gyorsan hozzáteszem azt, hogy az egész nyelvtan felfogás az ókor óta, és végül a középkoron végig húzódva, az írásbeliségre összpontosított. És ez következik abból, amit mondtam, hogy régi szerzők művével foglalkoztak, azok ugye csak írásban léteztek, és ezért a régi nyelvtankönyvekben, amik fennmaradtak például az ókorból, ott gyakorlatilag csak írásbeli szövegekkel foglalkoztak, iszonyú kevés volt arról, hogy ezt hogy ejtették ki, nagyon kevés volt a dallamról, a ritmusról, a hangsúlyról, tehát mindarról, ami a szóbeli kommunikációt jellemzi, arról alig esett szó, és azt kell mondanom, hogy még ez is átöröklődött, még akár a mai magyar iskolákban is. Nyilván egy talán nem ennyire súlyosan, mint ahogy most leírtam, de nem sokat foglalkoznak a beszéddallamával, meg hangsúlyozásával az iskolákban. Ugye, mivel muszáj volt ezeket a régi alkotásokat vizsgálni, hát azok csak írásban léteztek. Na most mi történt? Ez így ment, mondom, ezer éveken át, és igazából akkor tört meg a jég, és akkor kezdődött megbomlani ez a klasszikus felfogás és klasszikus hozzáállás, amikor az újkor kezdetén, jó, ez nagyon elmosódó, és nem akarok itt éles határokat húzni, meg nagyon bonyolult történet, de egyre inkább a középkor vége felé kezdték felfedezni azt, hogy az élő nyelvek, az akkor élő nyelvek, ugye, hát jó, valamilyen értelemben mondjuk Európában a latin is élt, de azért annyira nem, csak azokban a volt provinciákban, ahol valóban a latint beszélték tovább, tehát Itáliában, Hispániában, meg Frankföldön, de kezdték felfedezni, hogy hoppá, hát itt vannak más élő nyelvek is. Egy részben felfedezték azt is egyébként, hogy egy idő után, hogy amit ott beszélnek ezekben a latin nyelvű régiókban, az se igazi latin már, hanem elkezdtek arról beszélni, hogy hát az itt Itáliában beszélnek, az már igazából egy önálló itáliai nyelv, ugye olasz. Másrészt észrevették, hogy mellettük az emberek valóban más nyelveket, azért nem egyszerűen csak blabláznak, hanem azok más, egyenértékű nyelvek. Az első ilyen nagy felfedezés, az iszonyú régen, az még tényleg a középkorban volt bőven, azt hiszem talán az izlandi nyelvnek a felfedezése volt, hogy jé, az annak igazából van nyelvtana, és ott az emberek egy ugyanolyan nyelvet beszélnek, mint amilyen mondjuk a latin, vagy korábban a görög volt. Tehát amikor egyre inkább kezdett az emberek tudatába bevésődni, hogy az élő nyelvek, azok vagy nemzeti nyelveknek is szokták hívni, azok ugyanolyan nyelvek, mint ahogy a latin, ugyanúgy megvan a saját rendszerük, és ennek aztán mindenféle érdekes hatása volt, de talán, hogyha az első ponttal kezdem, ugye, hogy milyen szemléletet alakítottak ki a gondolkodás meg a nyelv viszonyáról, akkor ugye ezt is érintette a dolog. Tehát az univerzalizmus, ugye, ami azt az előző két oldallal ezelőtt beszéltem róla, hogy az univerzalizmus azt jelenti, hogy alapvetően a nyelvek egyformák, mindenki ugyanolyan nyelven beszél, a különbségek esetlegesek. Ez egy kicsit megrengett ez az elképzelés, mert hogy kezdtek rájönni, hogy milyen nagyon különbözőek tudnak lenni a nyelvek. Jó, ez még mindig ugyanaz a nyelvcsalád persze, ugye az izlandi és a germán nyelvek, amiket felfedeztek, hát az is ugyanaz a nyelvcsalád, a kelta nyelv, ugyanaz a nyelvcsalád, szintén indo-európai, De aztán ugye ott volt például, amikor észrevették, hogy vannak finnugor nyelvek, ez a 18. század legvégén volt, ugye Sajnovics, Gyarmati, akkor már azért kiderült, hogy azért nem teljesen egyformák az emberi nyelvek, és vagy vannak nagyon durva különbségek köztük, és minél több ilyen nemzeti nyelvet ismertek föl, annál több érdekes különbséget találtak közöttük. És ezzel párhuzamosan az összefüggésük és a rokonságok is persze az érdeklődés előterébe került, tehát ezt tudjuk, hogy ebben a magyarok voltak az úttörők, ugye, hogy hogy a magyar és a lap, illetve hát a többi finnugor nyelv rokonságának a felfedezésével kezdődött, és ahogy a rokonság fogalmát észrevették, és felfedezték, hogy nyelvek rokonok, abban a pillanatban a történetük is persze elkezdte érdekelni őket, mert a rokonság az nem jelent más, mint hogy valami korábbi időszakban ők közelebb álltak egymáshoz. Nem mondom, hogy feltétlenül ugyanazra a nyelvre vezethetők vissza, de korábban jobban hasonlítottak egymásra, vagy sokkal közelebb álltak egymáshoz, vagy akár majdnem teljesen ugyanazok voltak. Az univerzalizmusnak az ellentétét azt igazából relativizmusnak hívják, tehát ezt is meg kell jegyezni ezeket a terminusokat természetesen, tehát hogy van az univerzalizmusról mondtam, hogy ugye a nyelvek közötti különbségek véletlenszerűek és felületesek. A relativizmus ezt nagyjából az ellenkezőjét mondja ennek, miszerint különböző nyelvek eltérő módon gondolkoznak, és ezt tükrözi azt, hogy eltérő a nyelvük is. De tulajdonképpen itt is a gondolkodás és a nyelv eléggé össze volt kapcsolódva, hogy az eltérő gondolkodás miatt vannak eltérő nyelvek, és ennek egy extrém megfogalmazása, amit nyelvi determinizmusnak hívunk. Hát ez még a relativizmusnál is, tehát ennek a viszonylagosságnál is erősebb állítás, vagy durvább állítás, ha úgy tetszik, és nagyon jellemző volt a 19. századra a romantikus szemléletre, és ez tulajdonképpen azt mondja, hogy amilyen anyanyelvet elsajátítunk, ahova beleszületünk, az alakítja azt, hogy hogyan gondolkozunk. Tehát, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy különbözőek az emberi kultúrák, különböző dolgokon gondolkoznak az emberek, attól, hogy különböző helyeken élnek, és mások a természeti körülmények, stb. És ezért természetesen lesznek különbségek a nyelvek között. Ebben tulajdonképpen van valami, és egy valamilyen formában biztos van benne igazság, de ez messze nem jelenti persze azt, hogy különböző helyeken élő emberek teljesen eltérően gondolkoznának. Csak legfeljebb más dolgokról gondolkoznak, és ettől persze egy kicsit másképp a nyelvük. Ugye itt számtalan példát szoktak erre fölhozni, hogy akik olyan helyen laknak, ahol állandóan hideg van, ott sokkal részletesebben szoktak beszélgetni a jégről, meg a hóról, meg mit tudom én. Tehát vannak ilyen különbségek, de ez természetesen nem jelent lényegi nyelvi különbséget. A nyelvi relativizmus ezeket a különbségeket sokkal jelentősebbnek tartja, és a determinizmus pedig egyenesen valami olyasmit mond, hogy gyakorlatilag be vagyunk zárva a nyelvünkbe, ahomilyen nyelve beleszülettünk, olyan módon vagyunk kénytelenek gondolkozni. És erre a romantikus szemléletre egyébként az is jellemző, hogy sok mindent elmesélhetnénk ugye a 19. századról, amiről nem fogunk beszélni róla, hogy mi minden volt jellemző az időszakra, de nagyon jellemző volt az, hogy a legtöbb mindent, bonyolult jelenséget, amivel találkoztak, azt ilyen természeti jelenségek mintájára próbálták meg elképzelni. És így a nyelvet is ilyen természeti képződménynek próbálták elképzelni, és olyan szavakat kezdtek használni, hogy a nyelvek fejlődnek, vagy amit ma úgy mondunk, hogy változnak, meg az, hogy megszületnek a nyelvek, aztán virágoznak a nyelvek, vagy virágzanak a nyelvek, és aztán szépen meghalnak. Ez persze tényszerűen egyáltalán nem igaz, már úgy értem, hogy a születés is nagyon nehéz persze egy nyelvnél meghatározni, mert nagyon nehéz megmondani, mikor beszélhetünk egy új nyelvről, mikor válik az külön valami másik nyelvtől. A virágzást azt nagyon nehéz értelmezni, mert természetesen amíg egy nyelvet egy megfelelő számú közösség beszél, addig az elejétől a végéig virágzás van, szóval nincs neki egy ilyen csúcsa, csúcs teljesítménye. És az, hogy minden, és hát az sem igaz, hogy minden nyelv feltétlenül megöregszik és elpusztul, természetesen erről szó sincs. Hát nyelvek persze kihalnak, de azok kizárólag társadalmi okai szoktak lenni, hogy abba hagyják az emberek annak a nyelvnek a használatát. Tehát a leggyakoribb ok az, hogy ott van a közelükben valami olyan domináns társadalmi csoport, akinek érdemes a nyelvére áttérni, és felesleges a saját korábban beszélt nyelvüket megtartani, mert az érvényesüléshez nincs szükség. Ez nagyon szomorú, de ez beszokott következni azért rendszeresen a világban. De ez nem egy ilyen biológiai mechanizmus. Nem az van, hogy elöregszik. Ahó! Zöre, igen. Szóval ez nem hasonlítható egy életciklushoz. Tehát ebben ilyen dolgokban azért meglehetősen nagyot tévedtek a 19. században. Azért hasonló ebben e között a felfogás között és az klasszikus felfogás között, hogy itt is valamiféle minőség kapcsolódik a nyelvhasználathoz. Tehát itt is úgy képzelik el, hogy korábban például jobb volt, vagy szebb volt a nyelvhasználat, és ezt az öröklött hagyományt, a klasszikus felfogást, hogy a korábbi állapotokat kell megtanulni, a korábbi nyelvhasználat az volt a minta, ahhoz kell alkalmazkodni, ez beleillett tulajdonképpen ebben a romantikus szemléletbe. De azért ez látszik, hogy ez egy egészen más felfogás ezzel a biológiai párhuzammal, meg a relativizmussal, vagy akár a determinizmus, ugye? Tehát relativizmus csak azt jelenti, hogy nem egyformák a nyelvek, hanem kultúránként változnak. A determinizmus meg az, hogy kifejezetten meghatározza a gondolkodást azt, hogy milyen olyan nyelvet sajátítunk el. És most, hogy akkor rögtön a nyelvtanról, vagy a jelentéstanról is egy röviden kitérjek, megjelent a jelentéstannak az a fajtája, ami már nem normatív jellegű, ami nem azt mondja, hogy így és így kell fogalmazni logikai állításainkat, stb., hanem megint a sok-sok nemzeti nyelv megfigyelése után egy érdeklődőbb, nyitottabb felfogás alakult ki, és megkezdődött az, hogy meg kéne próbálni leírni, hogy hogyan is gondolkoznak ezek az emberek, hogyan felelmegnek meg az ő mondataik különböző logikai állításoknak. Hát egyszerűen rájöttek arra, hogy attól, hogy valaki, nem tudom én, izlandiul vagy valami kelta nyelven beszél, attól még ugyanúgy logikusan gondolkozik, tehát akkor revidálni kell azt, amit Arisztotelész óta minden iskolában tanítottak, hogy csak így és így lehet, vagy szabad mondatokat alkotni, és következtetéseket csak ilyen mondatokból lehet levonni. Tehát elkezdtek az iránt érdeklődni, hogy vajon mi az összefüggés a mondatszerkezetek és a jelentései között. Ez egy nagyon új gondolat volt, és a mai jelentéstannak tulajdonképpen ez az alapja és az alapkérdése. Tulajdonképpen itt jelenik meg az, amit ma jelentéstannak nevezünk. Megpróbálták valahogy rendszerbe foglalni, vagy rendszerességet észrevenni abban, hogy az emberek fölépítik a megnyilatkozásaikat, az valahogy szisztematikusan összefügg az, hogy mit akarnak mondani, és mit jelent a mondandójuk. Tehát itt ebben az egy évszázadban, a 19. században sokkal több minden történt, és nagyobb újítások történtek, mint azt megelőző, nem tudom én, 2000 évben, hogyha nagyon leegyszerűsítem a dolgot. Na most elértünk a legeslegújabb korhoz, 19. századot mondtam, hát annak a vége, már a 20. század fordulója, az már olyasmi, amiről azért elég sokat szoktunk tudni, és amikor olyan dolgok, olyan iskolák és olyan felfogások jelentek meg, amiknek még ma is elég erős hatásuk van. Ez a romantikáról szerintem már nem nagyon mondható el. De vannak olyan áramlatok, amik igenis még ma is elég erősen hatnak, és az egyik ilyen áramlat az, ami strukturalizmusnak neveztek a 20. század elején. Ez érdekes módon megint hosszú történet lenne, hogy ez hogyan jelent meg, és milyen eszmetörténeti változásokba illeszkedett bele, de röviden annyit lehet mondani, hogy a strukturalizmus iskolája a világon különböző helyeken egyszerre megjelent, különböző dolgokkal foglalkoztak, de az volt benne valahogy közös, hogy hogy elkezdték a bonyolult jelenségeket ilyen rendszerként megérteni. Tehát szemben a korábbi, amit mondtam a 19. századról, hogy ilyen élőlényekhez hasonlítottak minden bonyolultabb rendszert, itt a 20. század elején, vagy igazából a századfordulón, vagy talán már a 19. század legvégén is, ugye ezek nem élesek, ezek a határok, elkezdtek mindenben ilyen bonyolult rendszert most abban az értelemben mondom, hogy nagyon sok elemből áll össze, és hogy az egésznek a viselkedése az nem egyszerűen csak a kis részeknek az összege, hanem valami nagy egységes elv, vagy nem tudom, a sok kicsi dologból valami új minőség keletkezik. Ez volt az alapgondolat. Meg a másik alapgondolat az volt, hogy amit megfigyelhetünk a felszínen, az a háttérben valami bonyolult mechanizmus működik, aminek az a következménye. És ez a legkülönbözőbb tudományágokban megjelent, természetesen mi itt a nyelvészeti strukturalizmusról beszélünk, de még hozzátenném azt, hogy ráadásul megjelentek olyan matematikai eszközök, amikkel bonyolult rendszereket meg lehetett ragadni, és az is nagyon népszerűvé tette. Vagy például, hát mindegy, nem akarom ezt elterelni a filozófia irányba, de minden esetre ez egy olyan eszmei irányzat volt, ami egyáltalán nem csak nyelvészeti természetű volt, de a nyelvészetben is megjelent. És hát a nyelv az adta magát tulajdonképpen, ugyanúgy, ahogy mondjuk a biológia vagy a társadalom, mint nagyon bonyolult rendszer, ahol kis építő elemekből vagy kis apróbb jelenségekből összeáll valamilyen nagy egész. A nyelvészeten belül, ez más tudományokra nem biztos, hogy igaz, de a nyelvészeten belül az egyik fő gondolat ebben a strukturalista megközelítésben, tekintsük a nyelvet egy bonyolult rendszernek, a fő mozzanata ennek az volt, hogy ne a történetét nézzük, hanem a mechanizmusát, hogy ketyeg az egész. Ez iszonyú fontos volt, és ez óriási, talán túl nagy hangsúlyt kapott, azért, mert most megint nem akarok nagyon ilyen eszmetörténeti dolgokba belemenni, de aztán arról talán már mindenki hallott, hogy az előtte levő évszázadban, a 19. században ott ilyen történetmánia volt. Ott gyakorlatilag mindent azzal próbáltak magyarázni, hogy mi a történet. Sőt, olyanokat ki is mondtak, hogy semmit sem érthetünk meg, anélkül, hogy a történetét megértenénk. Vagy hogy az egyetlen lehetséges magyarázata mindennek az, hogy elmondjuk, hogy hogyan jutott el oda. Ez ugyanúgy érvényes volt a társadalomra, meg a nyelvre is, és ugye a nyelvben is abban a században gyakorlatilag csak nyelvtörténettel foglalkoztak, hogy hogyan alakult ki. Tehát azt gondolták, hogy igazán megmagyarázni csak azzal lehet valami. És persze ebben van megint csak valamiféle igazság van, hogy megérteni azt, hogy egy szó miért azt jelenti, amit jelent. Tehát nyilván nem lehet megérteni, csak azt lehet, csak akkor tudunk rájönni, hogy miért az, hogyha megnézzük, hogy hogyan alakult ki, és hát hogyan jutottunk el idáig. Na szóval ez volt az uralkodó felfogás az előtte levő évszázadban, és akkor ebben a strukturalista áramlatban ezért a nyelvészetben az volt az egyik ezt súlykolták iszonyúan, hogy ne azzal foglalkozunk, hogy alakult ki, hanem hogy ami kialakult, az milyen rendszert alkot. Ezért írtam volna, hogy ez önállóan tanulmányozható rendszer, független attól, hogy mi a története. Itt lényegében egy ember a nevéhez fűződik, mindjárt megmutatom, hogy ki az. Ez a nyelvészeti strukturalizmus, vagy legalábbis a legismertebb része. Ez a bizonyos ember, Ferdinand de Saussure, javasolta, hogy különböztessük meg ezt a bizonyos önállóan tanulmányozható rendszert, ami a nyelvi elemeknek az összefüggéseit tartalmazza, és ő elnevezte ezt langnak, tehát magyarul nyelvnek szokták fordítani, és hogy ezt állítsuk szembe azzal, hogy egyébként milyen módon nyilvánul ez meg, ez a nagy absztrakt rendszer. Azt is mondtam az előbb, hogy az egész strukturalizmusra jellemző az, hogy feltételeznek valami mögöttes rendszert, ami egy idealizáció, vagy csak visszakövetkeztetni tudunk rá, és ezt szembeállítják azzal, ami gyakorlatilag a konkrét valóságban megfigyelhető. De ez például nagyon jól jelen volt, vagy felismerhető a pszichológiának az akkoriban művelt változatát, amit pszichoanalízisnek szoktak hívni. Arra is az jellemző, hogy minden pszichológiai jelenséget úgy próbáltak magyarázni, hogy ott van egy mögöttes, nem látható rendszer, amire csak visszakövetkeztetni tudunk a felszínen megfigyelt viselkedésekből. Szóval ezek mind egymással elég, bár azt nem szokták pszichológiai strukturalizmusnak hívni, hanem freudizmusnak szokták hívni, de jól láthatóak a párhuzamok. Szóval egyrészt tehát abból az volt itt a fő mánia, hogy ne a történetét nézzük, hanem a szerkezetet, a másik pedig az, hogy van egy mögöttes rendszer, egy nagyon bonyolult mögöttes rendszer, és az, amit a felszínen, a valóságban megfélünk, az csak ennek valamiféle megnyilvánulása, és abból tudjuk csak visszakövetkeztetni. Az, hogy mit értünk rendszeren, az persze arról hosszan lehetne beszélgetni. Már az első órán tulajdonképpen, mikor bedobtam azt, hogy mit értünk el rendszeren, akkor is már többen hozzászóltak és mondták, hogy mi minden számíthat, és az igazság, hogy ezek mind számítanak. Tehát az is, én például azt erőltettem, hogy legyen valamiféle szisztematikus összefüggés az elemek, a különböző résztvevő elemeknek, jeleknek az alakja, a funkciója, stb. Között. De más valaki meg azt mondta, persze nem emlékszem, hogy ki, de volt olyan hozzászólás, hogy funkcionálisan legyen az elemek között valami, ami összetartja őket, ugye közlekedési táblákról, meg ilyesmikről beszéltünk. Szóval sok aspektusa, sok oldala van annak, hogy mitől lesz valami rendszer. Saussure például, ez a bizonyos nagy genfi nyelvész, aki a nyelvészeti strukturalizmusnak a legismertebb képviselője, ő például azzal próbálta szemléltetni a rendszernek a fogalmát, olyan sok hasonlatot mondott, hogy attól lesz valami rendszer, hogy az elemeknek a fizikai, konkrét, esetleges fizikai megjelenése az nem érdekes, hanem ebben a rendszerben betöltött helye, mint ahogy a sakkban, tök mindegy, hogy milyen a figurák alakja, amíg meg tudjuk őket egymástól különböztetni, tehát hogy vannak is ilyen furcsa sakkok, ahol a futó nem hasonlít a szokásos futókhoz, de teljesen mindegy, elég az, hogy én például láttam olyan sakk figurákat, ahol a figurának az alakja inkább azt próbálta utánozni, hogy milyen mozgásokra képes, ugye tudjuk, hogy minden fajta figura másképpen tud mozogni, és inkább arra próbált meg emlékeztetni. De ez teljesen mindegy, mondja a Saussure, mert hogyha rendszert alkotnak, akkor addig az ő egymás közti viszonyuk tiszta, és a különbségeik teljesen világosak, nem keverjük össze egymással, addig a rendszer ugyanaz marad. Tehát ő a Saussure számára a rendszernek az a leglényegesebb vonása, hogy nem a fizikai bár ugye, ahogy az előbb mondtam a langgal és a párollal, a párol a fizikai megvalósulás, de hogy nem az számít, hanem a mögötte levő rendszer, az a bizonyos lang, ahogy a saknál sem az számít, hogy pontosan mire hasonlít a figura, hanem hogy különbözön a többitől, és tudjuk róla, hogy ő a futó, vagy ő a huszár. És hát ez egy sajátos felfogása a rendszernek, és ez nagyon érdekes egyébként, hogy Saussure-nél a rendszernek ez a legfőbb tulajdonsága, hogy nem a fizikai valóság számít, hanem absztrakt összefüggések. És tőle származik az is, hogy a nyelven belül minden ilyen részrendszernél megteszi rendszeresen ezt a különbségtételt, hogy van a absztrakt rendszer, például a hangtan esetében ő vezette be ezt a különbséget, hát meg általában az egész strukturalista iskola, hogy van a fonológia, ami a hangoknak a rendszerével foglalkozik, és tök mindegy a fizikai megvalósulásuk, és van a fonetika, ami meg a megvalósulásával foglalkozik, és nem a rendszerével. Később ez a 20. század vége felé ezt nagyon sokan megkérdőjelezték, ez tényleg így szép külön választható-e, de a strukturalisták ezt így gondolták. Jó. Most még két téma van, úgyhogy megpróbálom nagyon gyorsan elmondani ezt a kettőt, ezek azért elég fontosak a mai nyelvészeti gondolkodásban. Ugye mondtam, hogy a strukturalizmus az több helyen alakult ki a világban, egymással nyilván valamennyire összefüggően. A nagyon híres két európai iskola közül, ugye van az orosz iskola, amiről nem nagyon fogunk beszélni, de az is nagyon jelentős volt a nyelvészetben is, van ez a fajta Saussure köré gyűlt. Hát ő maga svájci volt, de mondjuk a legtöbb követője az francia volt, és voltak ilyen kisebb strukturalista iskolák is Európában, Prágában, Kopenhágában, stb. És a másik nagy ilyen strukturalista áramlat, az persze Amerikához kapcsolódik, és az amerikai strukturalizmus az kicsit más jellegű volt. Tehát amit most az előbb elmeséltem arról, hogy Saussure hogy képzelte a rendszert, az egy ilyen elég filozófikus gondolat volt. Ezzel szemben az amerikai strukturalisták azok iszonyú praktikus gondolkodók voltak, deskriptivistáknak is hívják őket, ugye leírólással foglalkozók. Az amerikai strukturalistáknak az volt a céljuk, hogy adjanak egy tisztességes eszköztárat, módszertant, szerszámokat az emberek kezébe arra, hogyha találkoznak egy idegen nyelvvel, akkor hogy kell annak a nyelvtanát valahogy kitalálni és leírni. Milyen módon kell rendszerezni, hogyan kell rájönni, hogy mi a rendszer, hogy kell leírni. Ez volt az ő fő célkitűzésük. Hogy miért, azt itt a diára felírtam, de most megpróbálok sietni és nem elmondani. Tehát az egyesült, egyébként volt, egy nagyon hasonló volt ehhez egyébként az oroszországi strukturalizmus. Mind a kettő olyan nagy-nagy ország, ahol nagyon sok nyelvet beszélnek, és ezzel függ össze a dolog. Arra volt igény, hogy a rengeteg benszülött amerikai nyelvet valahogy leírják. Nem kis részben egyébként ilyen hittérítő szándékból. És iszonyú sikeresek is voltak, rengeteg nyelvet írtak le, meg lehet nézni a könyvtárakban ilyen kis összefoglaló nyelvtanokat, azért, mert megalkottak egy nagyon jó módszertant arra, hogy kell nyelveket leírni. A neveket, amiket itt felírtam, azokat egyáltalán nem kell megjegyezni, de arra emlékezni kell, hogy tehát volt az amerikai strukturalista iskola, a nyelvleírás módszertanával foglalkoztak, és a legtöbb, tulajdonképpen a legtöbb mai általánosan használt nyelvészeti szak, ez a úgynevezett modern nyelvészeti szakkifejezés, az tőlük származik, és ma is nagyjából úgy használjuk, ahogy ők bevezették. Tehát ezért mondtam, hogy most olyan, azért ugrottam ide előre az egész történetben, mert ez a korszak, amiről most beszélünk, ez olyan 20-as, 30-as évek, 1920-as, 30-as évek, 40-es évek is esetleg, ezek olyan nyelvészetben olyan időszakok voltak, amik ma is iszonyú erővel hatnak. Tehát ma is az ő eszközeiket használjuk gyakorlatilag. Ebben az időben alakult ki a matematikai nyelvészet, így hívták eredetileg azt, ami ma, hát most már inkább számítógépes nyelvészetnek hívják, ahol formai eszközöket dolgoznak ki arra, hogy a nyelvvel valahogy bánjanak. Részben ez egybeesett a strukturalistákkal, részben ugyanazok csinálták, most már ebben az időszakban Szovjetunióról kell beszélnünk, mert ez már jóval a forradalom után volt. Amerikában és a Szovjetunióban nagyjából ugyanolyan módokon, és nagyjából ugyanazok, mint akik a strukturalizmusnak az egyel korábbi, vagy hát végülis ez annak a folytatása, azoknak a művelői. Hogy ez miért történt, arra most nem fogok részletesen kitérni, hogy is jelent meg ez a matematikai szempontú nyelvészet, de hát a II. Világháborúban, amikor a leginkább virágzott ez az iskola, akkor ott, az nagyon nagyot dobott ezen az iskolán az, hogy rájöttek, hogy ennek van gyakorlati használata. Tudnélik titkosírásokat alkottak és fejtettek meg. Ezek a nyelvészek, akik ebben a csoportban voltak, egyébként belenyúlik a stúl. Azt mondtam az előbb is, hogy majdnem, hogy ugyanazok az emberek, mert például akiket itt az előbb felsoroltam, azok közül úgy tudom például ez a Bloomfield nevű, ez szintén részt vett ebben a világháborús időben a titkosírás. Tehát itt ezek közül egy csomó, ezek közül a nyelvészek közül valójában a katonaságban dolgozott a háború alatt, és titkosírásokkal foglalkoztak. Ugye a titkosírások ugyanolyan rendszerek tulajdonképpen, mint a nyelvi rendszerek, a megfejtésük pedig gyakorlatilag azon alapul, vagy legalábbis abban az időben használt titkosírásoknál, azon alapul, hogy azok valamennyire, akármennyire titkosítva vannak, a nyelvi rendszereknek a sajátosságát valahogy valamennyire eltorzítva ugyan, de megőrzik, és a visszafejtéshez ezért nyelvészeket kellett használni. Plusz ezek miatt az automatizálható mechanikus rendszerleírások miatt, amiket az a strukturalizmusban elkezdtek kidolgozni, ezért használták őket ilyen titkos írásokkal kapcsolatos feladatokra. És akkor ezekből, tehát akkor időrendben nagyjából voltak ezek a csak leírás, módszertannal foglalkozó deskriptivisták, leíróiskola, csak az volt a cél, hogy minél több nyelvnek a nyelvtanát szépen jól használható eszközökkel összefoglaljuk és le tudjuk írni. Ez átment ebbe a matematikai nyelvészetbe, ahol formális eszközökkel természetesen már nem csak természetes nyelvek leírását lehet csinálni, hanem például akkor rájöttek, hogy ilyen titkos írásokkal kapcsolatban is lehet használni ezeket az algoritmusokat. Ez egy ilyen folyamatos időszak volt, és akkor eljutottunk a 20. századnak, tehát mondjuk a háború utáni évekig, 50-es évek, mondjuk 1950-es években megjelent ez az új iskola, amit úgy hívnak, hogy generativizmus, és ennek már ma is nagyon erős hatása van. Ez a legnagyobb ember, aki ebben ennek az alkotója volt, ez a Noam Chomsky. Ez ma is alkot, és egyébként lehet ismerni a nevét azért, mert nem csak nyelvészként, hanem ilyen politikai aktivistaként is igencsak sokat ír, meg beszél. És Chomskynak az volt a nagy újítása, ami egyébként nem volt akkora nagy újítás, csak a nyelvészetben valahogy nagyon, nagyon nagy hatása lett, az, hogy az emberi nyelveket úgy kell leírni, mint a formális. A formális nyelv ugye azt jelenti, ez nem azt jelenti, hogy udvariasan beszélünk, ugye, mert a formális az ezt is szokta jelenteni. Formális nyelveknek azt nevezzük, amiket mesterségesen nagyon szigorú szabályok alapján állítanak föl. Például a matematika nyelv egy formális nyelv, vagy a logika nyelv egy formális nyelv. Szóval Chomskynak az volt az ötlete, hogy vannak jó módszerek a formális nyelvek leírására, terjesszük ezt ki a természetes nyelvekre is, az emberi nyelvekre is. Ez volt tulajdonképpen az 50-es években Chomskynak ez az ötlete. Mondom, nem volt teljesen eredeti, mert ezt már a matematikai nyelvészek az 1920-as, 30-as években is mondták, de mégis Chomsky tette ezt nagyon népszerűvé. Azt mondta, hogy tekintsük a nyelvet úgy, az emberi nyelveket, mint mondatok egy halmazát, ugye tehát muszáj matematikai eszközöket használni, akkor matematikai fogalmakban kell megfogalmazni, legyen a magyar nyelv az összes magyar mondat halmaza, ami persze egy végtelen nagy halmaz, de akkor is halmaz. Ami ez, ebben a halmazban benne van, arra a Chomsky szavával azok a grammatikális mondatok, vagy nyelvtanilag helyes mondatok, ezt a halmazt kell jellemezni. Kész, a magyar nyelvet úgy kell leírni, hogy ezt a végtelen halmazt valahogy jellemezzük. Hogy lehet ezt jellemezni? Hát ez, amivel jellemezzük, azt hívjuk nyelvtannak. Ugye világos nyelv, magyar nyelv nyelvtan, ami megadja, hogy mi ez a halmaz, amiben benne van. Egyébként a neve az, hogy generativizmusnak hívják ezt az iskolát. Az azért van, mert ez, hogy meg kell adni valahogy ezt a halmazt, ezt mondják matematikailag, technikailag korrektul, úgyhogy generálni kell ezt a halmazt, ugye? Valahogy megadni, ez más szóval generálásnak mondják, és innen van a neve. Tehát, hogy a nyelvtannak az a szerepe, hogy valamilyen gazdaságos módon megadja, hogy mi ez a halmaz, generálja ezt a halmazt. Hogyan lehet egy végtelen halmaz generálni? Hát felsorolni nem lehet, mert végtelen. Hát lehet, de végtelen idő kell hozzá, és arra senki, annyi videó senkinek sincs. Mivel nem lehet felsorolni, ezért szabályokkal kell megadni, méghozzá nem is elég akármilyen szabályrendszer, hogy csak megadunk néhány szabályt, és azzal felsorolhatjuk, mert hiszen ha végtelen van, akkor ilyen egyszerű szabályból is végtelen sok kéne, hanem muszáj, ugye itt van ebben a dőlt betűvel szedett sorban, hogy rekurzív szabály, nem tudom, tudja valaki, mit jelent rekurzívnak lenni egy szabály esetében, az azt jelenti, hogy többször lehet bizonyos szabályokat használni. Nem az van, hogy minden szabály csak egyszer lehet, hanem van olyan, hogy ugyanazt a szabályt alkalmazom többször, és újra, és újra, és újra, és ha egyszerre a végtelen halmazt kell leírni, akkor muszáj, hogy a szabályok között legyen ilyen újra alkalmazható, mert különben vagy végtelen sok szabály kell, de hát akkor az megint baj van, mert azokat megint nem tudjuk felsorolni. Tehát egy ilyen hatalmas nagy halmazt, végtelen halmazt, ami ugye egy nyelv lenne, hogy szabályokkal akarunk leírni, akkor, és nem végtelen sok szabályal, akkor ilyen újrahasználatos szabályokat is fel kell tételeznünk. Na most, ahogy a generativizmus elképzeli, tehát van egy ilyen szabályrendszerünk, ezt elsajátítjuk, ugye ezt a nyelvtant elsajátítjuk, erre külön alkottak egy szót, hogy ez a mi nyelvi kompetenciánk, amit elsajátítottunk. Tehát ami a fejünkben van, ez a szabályrendszer, amivel akár az összes magyar mondatot tudnánk generálni, az a mi kompetenciánk, de nem tudjuk az összes magyar mondatot generálni, nem csak azért, mert nincs rá időnk, hanem mert vannak rohadt bonyolult és nagyon hosszú mondatok, amiket se megérteni, se kimondani nem nagyon tudnánk, mert össze belezavarodnánk. Tehát van, megkülönböztetik ettől a fejünkben elvileg ott levő rendszertől, vagyis nem, hát feltételezik, hogy ott van ez a rendszer, kompetencia, de ettől megkülönböztetik azt a képességünket, amit valójában megtudunk, amilyen mondatokat valójában meg tudunk érteni, vagy ki tudunk mondani, és ezt a képességünket, ami performanciáknak. Ugye ez szó szerint teljesítményt jelent. Tehát más dolog az, hogy ott van a fejünkben az absztrakt rendszer, és más dolog az, hogy mit tudunk megvalósítani. Leginkább az, hogy korlátozza a performanciánkat, az, hogy mit tudunk mondani, ezt leginkább abban szokták, azzal szokták jellemezni, hogy a memória, például a memóriánk az nagyon rövid, véges. Tehát egyszerűen egy... Ha fel kell sorolni, olyan példákat lehet felhozni, hogyha felsorolok neveket sorba, hogy azt mondom, hogy Mari, Peti, Gábor, Jóska és Panni összeházasodtak, és akkor felsorolok ugyanennyi nevet, hogy rendre összeházasodtak ezzel, 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 ezzel és ezzel. Hát biztos, hogy senki nem tudja rekonstruálni, hogy ki kit vett el. Ugye? Két párhuzamos felsorolás után. Tehát, hogy a memórián korlátozott, noha ez nyelvtanilag nyilván stimmel ez a mondat, mégse fogjuk megérteni. Jó, tehát ez itt a Chomsky-féle felfogás, most tényleg iszonyatos tömören foglaltam össze, azzal, hogy a nyelv az a nem más, mint a mondatok halmaza, a nyelvtannak ezt a halmazt valahogy jellemeznie kell, generálnia kell, ezt egy szabályrendszerrel tudjuk megcsinálni, amiben ismételhető szabályok is vannak, és hogy ebből fakad ez a bizonyos kompetencia, performancia, különbségtétel, hogy van ugyan egy szabályrendszerünk, ami ezt mind meg tudná csinálni, ezt a sok végtelen mondatot, de a gyakorlatban erre nem vagyunk képesek azért, mert a performanciánk korlátozott. Azért megyek ebben ennyien részletesen bele, mert a generativizmus egy olyan iskola, ami sok szempontból ma is domináns, tehát mondjuk a tanszékeknek a körülbelül a felén ilyen generativista nyelvészetet űznek. Ami még érdekes a generativizmussal kapcsolatban, van némi filozófiai háttere is, tehát Chomsky is foglalkozott ezzel, meg ugye általában a generativisták, hogy például az egyik, amiről nem fogok most részletesen beszélni, de az egyik az, hogy ők feltételezik, hogy a nyelvi képességeinknek egy nagyon nagy része az velünk született. Tehát, hogy megvan a velünk született alapja, idegrendszerű alapja annak, hogy ezt a kompetenciát mi így fel tudjuk építeni a fejünkben, hogy ennek tulajdonképpen az alapvonalai azok eleve velünk születtek, méghozzá úgy, hogy azokat kizárólag csak a nyelv használatra használjuk. Tehát, hogy valami olyasmi született velünk, ami tényleg egy speciálisan nyelvre használatos képesség, és ezt próbálják kísérletileg ugyan nem sikerült ezt a dolgot igazolni, vagy neurológiailag, hogy lenne az agyunknak egy olyan része, ami kifejezetten csak a nyelv használatra való, meg olyat se találtak, hogy mondjuk valakinek csak az egyik, mondjuk csak a tehát valahogy az az agyterülete sérülne meg. Van természetesen egy csomó olyan agysérülés, ami a nyelvi képességet érinti, de az, hogy csak azt érintené, és minden más érintetlen lenne, ezt nem sikerült igazán bebizonyítani. És a másik ilyen, tehát ez is egy, ez a velünk születettség is egy ilyen filozófiai hozzátart, vagy járuléka ennek az iskolának. És a másik járuléka, hogy az univerzalizmus, ami ugye hosszú időn át uralta a nyelv felfogását, az ebben a generativizmusban újraért, vagy sőt úgy hívják ezt a bizonyos általános alapját a nyelvhasználatnak, ami az elképzelés szerint velünk is született, azt így is hívják, hogy ez az univerzális grammatika. Tehát az születik velünk, ami a nyelvekben közös. Tehát az emberi nyelvtanok szabályrendszerei rettenetesen hasonlítanak, mert van egy ilyen velünk született képesség, ez az univerzális grammatika, és csak ezen belül tud bármilyen emberi nyelv létezni. Ezt közelebbről úgy kell például elképzelni, hogy vannak ilyen kapcsolók ebben az univerzális grammatikában, amiknek van, mondjuk egyszerű esetben van kétféle beállítása, tehát lehet fölkapcsolva vagy lekapcsolva, és akkor ahogy tanuljuk az anyanyelvünket, csak igazából nem csinálunk más, mint ezeket a kapcsolókat beállítgatjuk. Tehát mit tudom én, a jelző az megelőzi a jelzett szót, vagy követi. Benne van a velünk született, szerint az elképzelés szerint, velünk született feltételezés az, hogy vagy megelőzi, vagy követi a melléknév a főnevet, tehát a kapcsolónak két állása van, és amikor beleszületünk mondjuk egy magyar családba, akkor, és elkezdjük az anyanyelvünket megtanulni, akkor egyszer csak észreveszünk, hogy jé, hát ez a nyelv olyan, hogy elől van a jelző, és akkor kapcsolót az elől állásba kapcsoljuk magunkban, de semmi más nem történik, mert a többit azt... ennek a dolognak a maradék része az velünk született, azt nem kell tanulnunk, csak ennek a kapcsolónak a beállítását kell, azt szerint, hogy mit tapasztalunk ilyen vagy olyan állásba kapcsolni. Tehát ez az univerzalitás, ez az egész elméletnek egy ilyen univerzalista hangulatot ad, vagy szellemet ad, hogy Chomsky és a tanítványai szerint igazából a nyelveknek a... De ez odáig elmegy egyébként, hogy például a mondatszerkezetekről is azt gondolják, hogy egy ugyanolyan jelentésű mondat az minden nyelvben ugyanolyan szerkezetű, csak legfeljebb, hát nem halljuk rajta, mert a kimondás előtt még mindenféle történik vele. Erről aztán a végét nem fogok mesélni. De szóval tényleg úgy gondolják, hogy a mondatok szerkezete is valamilyen értelemben univerzális, nem csak ezek az a beállítások, hogy egyáltalán... Nem csak ezek a beállítások, hogy egy melléknévnek vagy megelőznie, vagy követnie kell a főnevet, vagy a módosított szót. Hát ennyi lett volna már a mondandó.
Köszönjük!
Valakinek van észrevétele esetleg, vagy bármi?
Köszönjük!